Megérkezett a stúdióba Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Beszéljünk az elmúlt egy hétről, 10 napról, az árhullám elleni védekezés menetrendjéről. Mi történt közben, mi történt előtte, és mi történik majd utána, a helyreállításra gondolok. Úgy tűnik, hogy ön úgy gondolta, hogy a legjobb egy irányított védekezést végrehajtani, és ön saját kezébe vette az irányítást.
Valaha volt legnagyobb Dunai árral kellett megküzdeni. A kérdést úgy lehetett föltenni, hogy hogyan lehet egy soha nem látott veszélyt elhárítani. És erre két választattunk. Az egyik, hogy összefogással. Ez létre is jött. Példátlan méretű összefogás jött létre. Szeretném is megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a védekezésben. Azoknak, akik önkéntesként homokzsákot pakoltak, vagy hívás központokban ültek, vagy ételt készítettek a védekezésben részvevőknek. A másik válasz pedig az volt, hogy példátlan jó szervezettséggel és precíz irányítással lehet ezt a korábban nem ismert méretű veszélyt elhárítani. Én szerintem mind a két kitűzött cél teljesítettük.
Illetve nagyon pontos prognózisokkal. Hát ezt lehet még látni, az ember benne volt a sűrűjében, hogy nagyon a vízügyi szakemberek megint nagyon jól vizsgáztak. Tehát a magyar vízügyi szakma megint meg tudta mondani, hogy pontosan milyen magasra kell építeni egy adott település esetén, hova kell húzni a védműveket, és utána hát persze csak ott idézőjelbe, de csak ezt már meg kellett építeni.
Most, hogy én is már értékelem az eseményeket, úgy látom, hogy a közvetlen veszélyt három dologgal hárítottuk el. Az óriási összefogás volt a legfontosabb, a második a jó szervezettség, a harmadik pedig a szakértelem, mert azt mindig a vízügyesek mondták meg, hogy egy-egy árvízi jelenséggel szemben, legyen szó betörés, átszakadás vagy buzgáról, milyen védekezési módszert kell választani, azt utána mi már csak levezényeltük annak a kivitelezését. Úgy ment a munka egyébként, hogy minden kora reggel tartottunk egy vezetői törzskari értekezletet. Ott meghatároztuk a vízügyesek előrejelzése alapján, hogy melyek lesznek a veszélyes pontok. Az ottani veszély kivédésére akcióterveket csináltunk. Utána mindenki ment a dolgára. A terepen volt a Bakondi főigazgató úr, a hadügyminiszter és én, és a központban ült a vízügyi főnök és a belügyminiszter. Végrehajtottuk napközben ezeket a terveket. Időnként, ahol módosítani kellett, ott módosítottuk. Este tartottunk utána értékelést, éjszaka elkészültek az újabb elemzések, és másnap kezdtük előről.
És ez a munka most ebben az operatív formában véget ért? Mert azért, ha megnézzük a bajai, a mohácsi vízmércét, azért ott még bőségesen épp csak megindult az apadás. Gondot okoz a szennyvízhálózat, rengeteg tennivaló van még a helyreállítási munkák. Kezdődik a takarítás.
Külön kell választani a védekezést és a helyreállítást. A védekezés érdekében még tegnap este is megtartottuk a szokásos vezetői értekezletet, és a dolog úgy fest, hogy én még holnap el is megyek a utolsó helyszínre, ahol elhagyja az országot az áradás. Utána még vigyáznunk kell, figyelnünk kell Szerbiára, mert a domborzati viszonyok miatt, ha ott baj van, a víz visszafolyik Magyarországra. Tehát bár a víz kívül van az országban, de még bármilyen érdekes is, vagy bármilyen meglepő is visszajöhet. A másik dolog a helyreállítási munkálatok. A kormány a héten foglalkozott ezzel a kérdéssel. Helyreállítási biztost neveztünk ki Bakondi tábornok úr személyében, és megkezdődött a munkák előkészítése.
És ugye sokan már visszatértek a kitelepítettek közül. Volt-e bárhol bármilyen kritikus pont, most az operatív, a vezetés részére gondolok, ahol várni kellett eszközökre, anyagokra, katonákra, bármire, mert azért menet közben nem lehetett azt látni, hogy a vége az lesz, hogy végül is nem veszítünk embereket, nem törnek át tagátak. Ugye ezért kiszámíthatatlan volt ez a vízmozgás.
Hát bocsánat, hát azért a veszély az óriási. Most, hogy túl vagyunk rajta, már nem tűnik talán olyan közvetlennek a veszély, de hát emberéletek forogtak itt kockán. Hát látjuk a híradásokat a többi országból. Az, hogy Magyarországon emberélet, sőt, komolyabb sérülés nélkül vezényeltük le, kormányoztuk le a vizet az ország északi határairól a délire. Az, hogy lakóépületekben ugyan esett kár, de nincs tömeges kár, azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű teljesítmény, ez egy magabiztos és cselekvőképes ország teljesítmény.
Hát igen, ezt úgy is lehet mondani egyébként, hogy a Duna vízgyűjtő területén az Elba, az Ilc, a Moldva, az Nagybajcs után mind Duna, az egy víz lett.
Így van. Hát nézze, ugye az összefogás volt itt a döntő azért. Ugye mindenki ezt kérdezgette, hogy tőlem, hogy mégis mivel lehet magyarázni, hogy a magyarok a bajban ilyen erősen összefogtak, és mindig csak ugyanazt mondtam, hogy ez egy jobb ország annál, mint amilyen véleménnyel mi saját magunk vagyunk róla. És a magyar emberek is jobbak annál, mint amit mi szoktunk saját magunkról gondolni. És ilyenkor kiderül, hogy arról van szó, hogy egyszerűen szeretjük a hazánkat. És ha bajba kerül, akkor a segítségre sietünk, és kihúzzuk abból a bajból.
Azt kértem az elején, hogy haladjunk azt szerint a logika szerint, hogy mi történt előtte. És ott sok-sok évet vennék szemügyre, amikor lehetett volna olyan védműveket építeni, és voltak is erre tervek, létező tervek. 2001-2002 az árvizek után létrehozták a Duna projektet, ez egy 30 milliárdos program lett volna, és most nem megyek bele a részletekbe, de a lényeg az, hogy annyira lassan haladt a dolog, hogy megnéztem, hogy az Európai Bizottság 3 hónappal ezelőtt mondta azt, 11 év után, 3 hónappal ezelőtt mondta azt, hogy pénzügyileg rendben vannak a tervek. Hogy lehet, hogy ezt ennyire elfelejtették most politikai oldalaktól függetlenül az ország vezetői ezt a tervet?
Hát nézze, természetesen mindent lehet jobban és gyorsabban csinálni. De ha most őszintén és elfogulatlanul tekintünk a helyzetre, akkor az első dolog, amit megemlíthetünk, hogy a védművek állták a nyomást. Tehát azok a védművek, amelyekkel rendelkeztünk, azok jól vizsgáztak. Minden árvíznél az a igazi komoly kérdés, hogy mi van ott, ahova nem látunk oda. Vagyis a gátak belsejébe. Ezt a vízügyi szakemberek, mint én is megtanultam, állékonyságnak nevezik. Az, hogy milyen magas, azt látja az ember, meg tudja mérni. De hogy milyen állékony, ahhoz bele kéne látni. És csak a... amikor megesszük a pudingot, akkor tudjuk meg, ugye az a próbája végül is a pudingnak, hogyha megesszük, hogy végül is milyen minőségek a védműveink. A védműveink nem vizsgáztak rosszul. Bajok, kitelepítése együtt járó bajok ott voltak elsősorban, ahol egyébként éppen a gát megerősítés érdekében munkálatok kezdődtek közvetlenül az
árvízelő.
Hát ott nagyon komoly nehézségekkel kellett megküzdenünk, ott a fél hadsereget kis túlzásra be kellett vetni annak érdekében, hogy elkerüljük a bajt, és az önkénteseket is oda kellett irányítani. A másik kérdéskör, hogy megvédtünk olyan területeket is, amelyek ütülő területek, és egyébként hát részben engedély, részben engedély nélkül épült épületek. Úgyhogy most azt az utasítást adtam a Bakondi tábornok úrnak, hogy készülj egy olyan fölmérés, hogy mi is a jogi helyzet végig a Duna vonalán. A harmadik fontos probléma, hogy megvédtünk olyan épületeket is immáron ebben az évtizedben, vagy illetve 10 év alatt harmadszor, hogy a 3 év alatt, ha összeadom a védekezési költségeket, az többet tesz ki, mint a ház értéke. Ilyen szegény sorokat elsősorban. Tehát mert minden embert megvédtünk, megmondtuk, hogy gátat fel nem adunk, embertben nem hagyunk, senkit nem hagyunk az út szélén, tehát mindent megvédtünk, amit lehetett, de át kell gondolnunk, hogy mi az, amit érdemes megvédeni a jövőben, érintettekkel le kell ülni, vagy meg kell egyezni, hogy nekik is jó legyen, meg az országnak is.
De valóban az ártéri építkezés problématikáját rendbe kell tenni, nem csak Magyarországon ez a helyzet egyébként, hanem a szomszédos országokban is ugyanott önti el, vagy azokat a területeket önti el. Tehát itt valóban a kormánynak van tennivalója.
Hát nem vagyunk az árvízi területre történő építkezés ellen föltétlenül, csak az elején tisztázni kell a játékszabályokat, hogy ki milyen kockázatot vállal. És ha valaki odaépít, akkor tudnia kell, hogy árvíz esetén nem számíthat arra, hogy meg tudjuk védeni a vagyonát. Az életét meg fogjuk védeni, mert minden ember, minden magyar felelős minden magyarért, tehát arra lehet számítani, de hogy érdemes-e az országnak ilyen esetben jelentős pénzeszközöket mozgósítani, ez egy másik kérdés. Tehát a legfontosabb, hogy fair, tiszta és átláthatóak legyenek a szabályaink.
A veszélyhelyzet még érvényben van, tennivaló még bőven akad, ugye azt az előbb említettem, hogy csak részben költöztek vissza, az elővigyázatosságból kitelepítettek Baján, Mohácson a szennyvízrendszerrel problémák akadnak, jön a helyreállítási munka. Milyen forrásból? Ugye azt Bakondi főigazgató úr egy fél órával ezelőtt nyilatkozta itt a 180 percben, hogy sehol nem volt pénzügyi gond. Tehát menet közben, a védekezés közben soha sehol senkinek nem kellett azt mondani, hogy nincs elég homokzsák, vagy nincs elég eszköz, ami rendelkezésre áll.
Hát úgy kezdődött a védekezés, hogy megtartottuk az első törzskari vezetői értekezletet, ahol minden érintett jelen volt, így az érintett miniszterek is, köztük a pénzügyminiszter, itt a gazdasági miniszter is. És az első utasítás, amit kiadtam, az volt, hogy a költségvetést azt úgy kell igazítani, hogy a védekezéshez szükséges forintok a megfelelő időben a megfelelő helyre eljutsanak, és nem jöhet létre olyan helyzet, hogy valamit azért nem tudunk megvédeni, nehogy Isten emberéletet, mert egyébként nincsenek meg a pénzügyi föltételek. Ezért ezt végre is hajtották, és ezért minden pillanatban rendelkezésre álltak a források.
Ugye a számlák utólag jönnek majd, de akkor ebből a forrásból, ez a bizonyos 50-51 milliárdos forrásból elvileg Bakondi úr szerint ez fedezhető. Ön hogy látja? Talán másként látja ezt a dolgot, hogy akár kevesebb, akár több lehet?
Hát vannak a védekezési költségek, amiket ki kell fizetni. Ugye ilyenkor rengeteg vállalkozótól veszünk igénybe gépeket, elsőbben földmunka végzésére alkalmas gépeket. Ott számlák keletkeznek, amiket rendeznünk kell. Azután itt van a helyreállításnak a költsége, ott a védmű megerősítése fontos, a védekezés közben okozott károk, elsősorban a közutakban okozott károknak a kiigazítása, és aztán ugye vannak itt speciális egészségügyi kötelezettségeink is, fertőtlenítés, óriási szúnyoginvázió lenne, hogyha nem kezdtük volna meg már most a ritkításukat. Tehát vannak olyan közegészségügyi kiadásaink is, amelyek jelentős tételt mutatnak. Akárhogyan is, abban mindenki biztos lehet, az önkormányzati vezetőkkel én meg is állapodtam személyesen, hogy elkészítik a listáikat, és amire szükség van, ami indokolt, ahhoz minden pénzt meg fognak kapni. Az élet nagyon gyorsan vissza fog zökkenni a megszokott kerékvágásba.
Ön hogy tudja, uniós forrás rendelkezésre áll az uniós segélyalapból kaphat Magyarország? És nem csak Magyarország, hanem ez egy közép-európai.
Elvileg kérdés. Igen, de folyamatos viták előzik meg az ezzel kapcsolatos döntéseket. A köztársasági elnök úr egy hétközben tartott tanácskozáson fel is vetette azt a kérdést, hogy miért nem működik jól a kárenyhítési, kárrendezési, védekezési pénzügyi rendszere az uniónak. Most is várhatók viták, de szerintem most sokan vagyunk, akiknek ugyanott szor itt a cipő, a németektől a cseheken át a magyarokig, tehát ne zárjuk ki, hogy Európai Uniós forrásokat is megszerzünk majd.
Ugye magyar képviselők dolgoznak az ügyön, a néppárti javaslatra az Európai Parlament is napirendjére veszi ezt a kérdést, hogy felszólítsák az Európai Bizottságot, hogy legyen gyorsabb, hatékonyabb, kevésbé bürokratikus az ilyen helyzetek kezelése.
Így van, de még egyszer mondom, persze az unió is fontos, a pénz is fontos, de a legfontosabb, amit ma kijelenthetünk, az az, hogy az önkénteseknek és az összefogásnak köszönhetjük azt, hogy ma, mint egy nagyon nehéz, komoly kihívást túlélt időszakról beszélhetünk most, és nem a károk számbavétele a legfontosabb. Még egyszer mondom, mindannyian köszönettel tartozunk azoknak az önkénteseknek, akik legények voltak a gáton.
Talán valamennyi ideje volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben néhány más fontos kérdéssel foglalkozni. Gazdasági adatokról jöttek hírek, a növekedési adatokról, az első negyedéves növekedési adatok részletei, az ipari termelésről szóló adatok. Elindult a jegybanki hitelprogram az elmúlt hetekben, hiszen ez a nyári hónapokban férhető hozzá. Aztán itt az 5. alkotmánymódosítás, és jövő héten, ha minden jól megy, véget érhet a túlzott hiányeljárás Magyarország ellen. Ez utóbbival kezdjük. Van-e új információja arról, hogy milyen döntés születik az Európai Bizottság javaslata, ugye támogató, tehát hogy kerüljön ki Magyarország?
Új információ nincs, nekünk áll az ászló.
És mi kell még ehhez? Van még önöknek ezzel tennivalója, vagy most már csak meg kell várni a pénzügyminiszteri tanács döntését?
Ezzel most semmi teendőnk nincs. Az összes szükséges döntés megszületett, megvárjuk a döntést, ez napokon belül megszületik. Majd.
Illetve egy ide tartozó költségvetési kiigazítás is született, hogy zárolni kell bizonyos összegeket.
Hát valóban az még a árvizet megelőző időszakhoz tartozik, hogy az Európai Unió által szerintünk egyébként tévesen, de most ünnepeljünk, úgyhogy hagyjuk ezt. Megállapított hiányszintet csökkenteni kellett, és ezért zárulásokra került sor. Most meg kell várnunk a második negyedév gazdasági adatait. Mindenki látja, hogy a magyar gazdaság sokkal jobb állapotban van, és jobban teljesít. Sokkal jobban teljesít, mint korábban. Európai összevetésben egészen meglepően jó arcot és képet mutatunk. Még a foglalkoztatás területén is, ahol ha jól láttam, akkor 5 olyan ország van, amely a pénzügyi válság előtti szintre tudta visszaemelni a foglalkoztatottság szintjét, és az 5-ből egyik Magyarország. Tehát teljesen nyilván, hogy az Unió is meg fogja változtatni a következő fél évben az álláspontját, hiszen nekünk rossz gazdasági évet jósoltak, közben Magyarország jól teljesít, és ennek az a következménye, hogy a gazdasági növekedés jóval nagyobb lesz, mint amit sokan vártak. Sokkal közelebb leszünk, sőt túl is léphetünk a magyar kormány előrejelzésén. Ez azt jelenti, hogy van a költségvetésben mozgástér, de ezzel csak a második negyedév adatainak, illetve arra vonatkozó előrejelzések ismeretében lehet majd döntenünk. Fogunk is megvalljuk a túlzott deficit eljárást, július legelején, július végén meg lesznek a negyedéves előrejelzések, és utána hozhatunk újabb gazdaságpolitikai döntéseket.
Megvárjuk akkor ezt a döntést, és a következményekről majd utána beszélünk. Az egyik legfontosabb gazdasági kérdés, sokan mondják ezt, elemzők, politikusok, az a jegybanki hitelprogram siker. Akár, ha egyébként majd az ember a 2013-as legfontosabb három gazdasági kérdésről beszél, biztos, hogy ez lesz az egyik, hogy hogy működik, hogy sikerül elosztani ezt a bizonyos kis és közepes vállalkozásokat segítő kedvezményes jegybanki hitelprogramot. Ön kap erről tájékoztatást? Figyeli azért félszemével ennek a jegybanki programnak a működését? Mert ugye ezt tényleg csak a nyári hónapokban lehet igényelni.
Kis túlzással mondhatom, hogy naponta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Már a mögöttünk hagyott három évben is én mindig elmondtam, nyilvánosan is, zárt körökben pedig egy erőteljesebb, népiesebb megfogalmazással, hogy az egy lehetetlen állapot, hogy a magyar bankrendszer a kis és középvállalkozók számára 8-10%-os kamattal tud hitelt nyújtani, miközben nincs a magyar gazdaságban olyan törvényes tevékenység, szinte nincs, amely ki tudna termelni egy 8-10%-os hitelkamatot. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság bénult. Ennek az oka, hogy miért 8-10% a banki hitelkamat, pedig ott keresendő, hogy a jegybank folyamatosan, magasan, például 7%-on tartotta az alapkamatot. 7%-os alapkamat mellett jön a kereskedelmi bankoknak a kamatrése, és ezzel megbénul a magyar gazdaság. Ezért én szorgalmaztam az elmúlt három évben is, csak azzal a jegybanki vezetéssel nem lehetett dűlőre jutni, hogy valamit tegyünk annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozók hitelhez jussanak, olyanhoz, amit ki tudnak termelni, mert egyébként hogy fogunk az embereknek munkát adni, ha nincsenek kis és középvállalkozói beruházások, nincs aktivitásuk, akkor hol fognak dolgozni az emberek? De süket fülekre találtam, most új jegybanki vezetés van, ez a vezetés másképpen gondolkodik, és világossá tette, hogy olyan kamatszinteket fog létrehozni Magyarországon, amellyel egy közepesen tehetséges vállalkozó már képes sikereket elérni.
Nyilván ezek a kamatszintek most inkább a bankok számára jelentenek kockázatot. De ha foglalkozik vele naponta, akkor működik ez a hitelprogram? Igénylik? Születnek az igénylések?
Hát nézzük, hogy mi történik. Az első, hogy ki kellett gondolni ezt a programot, ezt a jegybank tette meg. Kettő, nemzetközileg el kellett fogadtatni ezt a programot. Szerencsére az angolok egy ugyan sok ponton különböző, de az ötlet lényegét tekintve hasonló megoldást választottak, sőt az Európai Központi Bank is csinál olyasmit, ami hajaz arra, ami Magyarországon történik. Ezek után meg kell állapodni a bankokkal, hogy ők hogyan fogják majd folyósítani ezeket a hiteleket. Majd utána meg kellett konstruálni a hitelfelvétel feltételeit, ezt úgy látom, hogy a kereskedelmi bankok meg is tették, és most jön a folyósításnak az időszaka. Amit mondani tudok az, hogy minden visszajelzés szerint az érdeklődés és az igény az tömeges. Ugye a jegybank nagyon óvatos volt, mert az az összeg, amit meghirdetett, az nem egy nagy összeg. De miután ilyet még soha senki nem csinált Magyarországon, ezért hát először ki kell próbálnunk. És ha kiderül, hogy ez a magyar gazdaságnak jó, a vállalkozóknak jó, a bankok ezzel az alacsony kamatszinttel is hajlandóak részt venni a hitelek folyósításában, akkor lehet ezt majd folytatni. Ezt legkorábban augusztus végén tudjuk majd meg.
Ha egy kicsit előre tekintünk, ma megy be a parlamentbe az 5. alkotmánymódosítás. Ugye ez 3 igen, 1 nem. Ez végül is az Európai Bizottság kérésére történik. Ez a korábbi levelezés eredménye. Ugye egy bírsági, egy bírósági és egy bírói kérdésről dönt a kormány ezzel az alkotmánymódosítással. Kivesznek több pontot az alaptörvényből. Talán a legfontosabb a bírósági ügy áthelyezés. Itt egy órával ezelőtt beszélgettem már egy szakértővel, és azt mondja, hogy a bírósági ügy áthelyezésre szükség van. Tehát alacsonyabb szintű jogszabályokat kell alkotni, ha az alaptörvényből eltűnik ez a lehetőség. Mikor dönthet erről a parlament?
Először is ezek az alkotmánymódosítások nem lennének szükségesek. Ezek az alkotmánymódosítások teljesen összhangban vannak az európai értékekkel és más európai országok gyakorlatával. itt visszaél a hatalmával az Európai Unió. Olyasmiket kér tőlünk, amit nem lehet megérnie, és olyasmit vár el tőlünk, amit másoktól nem vár el. Ügyáthelyezés más európai országokban is van. Ugyanakkor Magyarország nagyon sok fronton vív harcokat. Mutatjuk azt, hogy szabadságküzdelmeket. Rezsifronton, multiadó, bankadó, szóval itt a méltányos közteherviselés megteremtésének kérdése is előkerül. Általában az egész energiarendszer, olcsóbb árak, rezsicsökkentés az emberek számára, ez rengeteg konfliktussal jár. És azt a döntést kellett meghoznom, hát illetve a kormánynak kellett közösen a kormánytagoknak meghozni azt a döntést, hogy mit tegyünk ebben a helyzetben. És úgy döntöttünk, hogy olyan igényeknek is engedünk, amelyek sértik a magyar szuverenitást, meggyőződésem szerint, és a másik félnek nincs tartalmilag sem igaza. De mégis, miután számunkra a küzdelem az nem a küzdelemért, hanem Magyarországért, meg az emberekért folyik, és ezért értelmes, ezért engedményeket is kell időnként tenni. Ez nem ideológiai kérdés. Ha az ország érdeke azt követeli, hogy egyébként a hatalomba való visszaélésből fakadó, tartalmilag indokolatlan uniós döntést fogadjunk el, akkor bár csikoroga fogunk természetesen, de mégis azt gondolom, hogy az ország akkor jár jobban, hogyha az alkotmánymódosítást végrehajtja. Nem akarok titkot csinálni abból, hogy ez a Fideszen belül óriási vitát váltott ki. A Fideszen belül nagyon sok rendíthetetlen elkötelezett híve van a nemzeti szuverenitásnak, és az ilyen típusú igazságtalanságokat, a hatalommal való visszaélést és kettős mércét, azt elvből elutasítja a Fidesz frakció. Tehát nekem nagyon sok ember kellett meggyőznem arról, hogy bár igazuk van tartalmilag, most mégis az országnak az érdeke, hogy ezt az alkotmánymódosítást hajtsuk végre.
A 180 perc vendége volt Orbán Viktor miniszterelnök. Köszönöm.